témáltam és kijelölt kérdésre keresem a választ, hogy miként hatott, amennyiben hatott a latin és magyar nyelvű Zsoltár parafrázis gyakorlatra a Wittenbergi retorikai stúdium anyaga. Egyrésztről olyan magyar származású szerzők latin nyelvű Zsoltár retorikait vizsgálom, akik Wittenbergben folytatták tanulmányaikat, sőt, maguk a Zsoltár parafrázisokat tartalmazó kiadványok is itt jelentek meg. A parafrázisok poétikai, retorikai építkezését azoknak a szövegalkotási módszereknek, annak az Erasmusi melantoniánus elméleti keretrendszernek a viszonylatában elemzem, amelyekkel a szerzők Wittenbergi tartózkodásuk alatt a Cultus Hungaricus tevékenységére maradandó szellemibefolyás gyakorló melantón révén találkoztak. A latin nyelvű parafrazálási praxis szervesen illeszkedik a kort protestáns humanista szövegalkotási tendenciáiba, azaz a szakrafoid és műfajcsoport darabjait közé, ennek sajátosságait postalan egy szertetszőért alapul véve vizsgálom. Másrésztről a latin nyelvű zsoltár parafrázisok szerkezetét, retorikai szerveződését a magyar nyelvű zsoltár textusok beszédmódjával vetem össze, azt a hipotézist fogalmazza meg, hogy a magyar nyelvű zsoltáratiratok szövegalkotási stratégiái összefüggésbe hozhatók a latin nyelvű gyakorlattal, illetve mindennek koncepcionális hátterül a protestáns humanizmus Wittenbergből származó retorikai alapelvei szolgálnak. Az előadásban vizsgált magyar nyelvű szövegek szerzői vagy Wittenbergből hazatérő diákok közül kerülnek ki, a szegedi Gergely lesz, vagy pedig kapcsolódtak a közvetett módon is a Wittenbergi retorikai eszményhez, és Stalinnek is szövegét fogom elvezni. A zsoltárok könyvének interpretációja és a Biblia részének kontextusában elfoglalt helyek központi kérdésnek tekinthető a protestáns teológia szempontjából. Fontos és sokat hivatkozott könyve a Bibliának az egyház alapító reformátorok értelkezéseiben. A korai protestáns mozgalom mint három nagy egyház szervező alakja, Luther, Zwingli és Calvin is felismerte a közösségi éneklésben és ezáltal a zsoltárokban rejlő potenciált a reformáció hitelveinek a terjesztésére. Luther megfogalmazása szerint a zsoltárok könyve oly világosan megjövendőli Krisztus halálát és feltámadását, és országa és az egész kereszténység képének oly pompás rajzolatát adja, hogy méltán nevezhetnék kis Bibliának, amelynek minden tanulságát legékesebb és legrövidebb formában magába foglalja. Aki a teljes Bibliát el nem olvashatja, az egészség summáját egy kis könyvecskébe foglalva megtalálja. Ez idézett vége. A Psaltériunk tehát Luther számára, mint hogy a Biblia eszenciájaként értelmeződik, a zsoltár szövegek interpretációja pedig elengedhetetlen szükségnek kihív fel, mert a reformáció hermeneutikai ideájának következtében is. A keresztény humanizmus értelmezői gyakorlatának, amely filológiai megalapozottságából fakadóan a textus úgymond eredeti jelentésének helyreállítására törekszik, szükségszerű feltétele lesz a retorika oktatás fejlesztése, erősítése, amely a korai reformáció központjában, Wittenbergben, Melanchthon nyájításával valósul meg már 1518-tól kezdődően. A Szentírás négyes értelmétől eltávolodva Melanchthon, Trivium, tehát a grammatika, a dialektika és a retorika disziplináinak az exegézisben, illetve a bármilyen szövegértelmezésében, valamint a szövegprodukcióban betöltött alapvető szerepét hangsúlyozta. Idézem, egyébként emlékezünk szükséges arra, hogy valaminő egyetlen, egyszerű és biztos értelmet mindenütt keresni kell a grammatika, a retorika és a dialektika szabályai mellett. Mindez felerősítette a reneszánsz humanizmus Agricolában kezdődő retorikai érdeklődése, amely az antik hagyományból, elsősorban Arisztotelészből kiindulva törekedett a szövegértelmezés és szövegprodukció újra gondolására, az oktatás megreformálása, azaz az eredeti nyelvű autorolvasás elősegítése véget. Ezáltal a zsoltárok értelmezése lírai jellegükből is adódóan különösen nagy kihívás elé állította a protestáns humanista oktatást, ami egy új másodlagos műfaj, a metrikus és gyakran antikizáló zsoltár parafrázisok születését segítette elő. Ahogyan postalan is ismerteti, Urbanus Hessus 1548-ban kiadott Psaltériumának előszavában, Melanchthon azért megtartja Hessus munkáját, mivel a költői tehetségét Isten igényének megvilágítására és dicsőítésére használja. Vitus Theodorus pedig azért nevezi a költőt a századékességének, mivel Zsoltár parafrázisaival képes volt egyensúlyt teremteni a biblikus tradíció, valamint az antikvitásból származó műveltség, a humanista retorika és poétika között. Hesszú Zsoltárai gondolatiságban nem távolodnak el Dávid próféta igaz nézeteitől, a szövegek azonban az antik mintát követő formai és retorikai megformáltságukból adódóan képesek arra, hogy segítsék a humanizmus kanonikus antik szövegeinek retorikai struktúráihoz szokott olvasók számára a Zsoltárok interpretációját. A Hesszuszi Zsoltár parafrázisok Melanchthon, Luther és Vitus Theodorus olvasatában is elsősorban didaktikai célokat szolgálnak. Egyrésztről megkönnyítik a Zsoltárok befogadását, másrészt az alkalmazásra vett retorikai alakzatok révén elokúcióra is oktatnak, ráadásul, ahogyan ezt Luther ki is emeli, nem pogány autorokon, hanem keresztény szövegeken keresztül. A 16. századi Zsoltár parafrázisok egy másik vonulata, amelyet gyakran nehéz elkülöníteni az oktatásban alkalmazott átiratokkal, azonban teljesen más befogadó közönséget, közeget előfeltételez, és a Zsoltár parafrázis műfaj oktatásban való felhasználásán túlmutatva egy ettől radikálisan eltérő, majdhogy nem ellentétes funkcióval is rendelkezhet. Amit Johannes Égértel is megfogalmazza, Latin Verse Translations of the Psalms című tanulmányában, a 16. századi Zsoltár fordítások egy olyan humanista irodalmi gyakorlatként is értelmezhetőek, amely a Zsoltárok könyvében, mint az egész közösség által ismert szövegkorpuszban rejlő intertextuális potenciált aktázza ki. Az eredeti és a parafrázis, valamint a különböző metrikus átiratok összehasonlítása egy émulációra alapuló humanista poétikai praxissá válik, ahol az esztétikum, a közös tudás részét képező Zsoltár szöveg és antik retorikai technikák, illetve klasszikus latin nyelv által kijelölt játéktérben éppen az eredeti textustól való differencia révén teremtődhet meg. A Zsoltár parafrázisok keletkezésének ezen két modellje, amelyek közül magyarországi kontextusban az első Postahanna disszertációja, a másodikat például Molnár Dávid Szegedi Lőrinc Wittenbergi kiadványával foglalkozó tanulmányok képviseli. Annak ellenére, hogy az elemzett szövegek között jelentős mértékű az átfedés, némileg ellentmondani látszik egymásnak, abban a tekintetben, hogy miként tartják leírhatónak az úgynevezett eredeti Zsoltár textus, amelynek meghatározása önmagában sem egyszerű feladat, és a parafrázisok bizonyát azt, hogy mennyiben követik az átfedésnek a Zsoltár eredeti értelmét, szerkezetét. A Zsoltár textus meghatározásával kapcsolatban megjegyzentük, hogy a 16. századi Zsoltár fordítási gyakorlatban nyelvtudásbeli hiányosságokból adódóan szinte kizárólagosan a vulgátabb szalmuzai voltak használatosak, amit megerősít, hogy a Zsoltár átiratok címei rendre idézik a vulgátabbeli szövegek kezdő sorát. Számozások azonban kivétel nélkül a protestáns rendszer követi. A magyar cirkus tagjai közül Szabó András monográfiai alapján ketten Fodor Bálint 1557-ben és Szegedi Lőrinc 1564-ben jelentettek meg Wittenberghez kapcsolódó zsoltáriratokat is tartalmazó nyomtatványokat. Mindkét kiadvány paratextusai a török veszélyt hangsúlyozzák, ami a szövegek aktuális, fohászként való olvasatát támogathatja, annak ellenére, hogy a szövegek maguk az alkalmanként több eszem első szemében való fogalmazáson túl nem erősítik meg ezt az olvasatot. Illetve az is elképzelhető, hogy a török ellenesség egyfajta elvárásként merült be a melanchthoni szellemi környezethez tartozó magyar diákokkal szemben. Az imént idézett Hesszuszi Zsoltárainak kiadásához kapcsolódó paratextuális reflexiók alapján az lehetne a várakozásunk, hogy a Wittenbergben kiadott Zsoltár átiratok hülyen követik az eredeti szalmuszokat, illetve a Postahanna is szoros fordításként kezdődik ezeket a szövegeket, leszámítva a török jelenes jelentésétetüket, amelyet a kiadványokban található más szövegekből vezet le. Ezzel szemben Molnár Dávid tanulmánya a germáni modellnek megfelelően humanista politikai gyakorlathoz tartozóként kezeli funkciójukat, pedig ezáltal intellektuális gyönyör okozásban nevezi meg. A Zsoltárok szövegét azonban ő is az eredetiben nagyjából megegyezőnek tartja, a saját betoldások közt szegedi mitológiai képeit említi. A szövegeket vizsgálva valóban arra juthatunk, hogy a parafrázisok nem szakadnak el a vulgártabeli eredeti gondolat menetét alatt, terjedelmileg azonban számottevő eltérés és eltérések tapasztalható, ami arra lehet következtetni, hogy nem szoros fordításokkal van dolgunk. A protestáns számozás szerinti 51. számos esetében, amelyet mind Fodor Pálint, mind Szegedi Lőrinc parafrazált, a Vulgátában 19 sor per hosszúságú szöveget Fodor disztihonos Zsoltára 27, Szegedi pedig 29 sor per hosszúságúra bővítik. Fodor Pálint szövegében különösen látványos a bűn, a bűnben való fogantatás körülményeinek részletezése a Vulgátabeli leíráshoz képest. Fodor nem csak a sorok számában bővít, hanem költői képekkel, görög nyelvű bibliai intertextusokkal is operál. A szöveg tehát összességében retorizáltabbá válik. A görög egyértelműen az műszerűséget és ezáltal Krisztus megidézőket oldások, pedig a humanista közösség bűvetségébe ágyazzák be a Psalmust. Fodor Zsoltán bővítései, az alkalmazásra vett metaforizáció sok esetben utal a testi tapasztalatokra, és az a testiség egyértelműen a bűnnel asszociálódik, például a minimumúságosak a félresikerült formátlan anyag látványossága. Elsősorban. Ezekkel Fodor szövege a Psalmus 7. sorpárának a bűnben való fogantatásnak a gondolatkörét bővíti tovább, teszi plasztikusabbá, az érzékszervek erőteljesebb bevonását valósítja meg, a bűnös fogantatás leírásakor pedig egészen a brutalitásig megy el a versbeszélő, az anya a szülés által egyszer még gyilkossá is válik. Szegedi Lőrinc ugyanezen számhoz parafrazáló Zsoltán fordításában a retorikai technikának szintén a bővítés mutatkozik, itt azonban nem egy metafora kibontása, hanem egyes fogalmak, képek, részletgazdagabb magyarázata, kifejtése, pontosítása válik az amplifikáció bázisává. Isten alakja tulajdonságai részleteződnek, például a Vulgátabeli 50. számhoz 3. sorpálya első tagjának 4-szeres hosszúságúra való bővítése során, vagy Szegedi szövegének 21. sorpályában, melynek nincs is párhuzamos szöveghelye a Vulgátában. Ezek a bővítések Isten hatalmának kiterjedtségét végtelen bűvoltát hivatottak szemléltetni, a folyamatos bővítés, akár fogalmazhatunk úgy, hogy bővítési kényszer, pedig az Istenség mibenlétének, illetve minden hatóságának kifejezhetetlenségére a leírások, a részletezések elégtelen voltára is utalhat. Emellett a versbeszélő saját alapját is, és az elkövetett bűnöket is tovább részletezi, itt azonban nem a felmagasztalást, hanem éppen a már-már kifejezhetetlen jelentéktelenséget jelenítik meg a metaforák, a megszólaló a föld poraként és árnyaként azonosítja önmagát. Bűnének sűrösséget pedig jelzők határozók halmozásával fejezi ki. Szegedi parafrázisát emellett egy a Vulgátabeli Psalmusból hiányzó allegóriával bűvülő fogalmi metafora a bűn és a méreg azonosítása is végigvonul. Ennek alapját egyrésztről az eredeti Zsoltár izsókultívuma, másrésztről pedig a Psalmus krisztológiai értelmezését is felvető Krisztus Medicus poszakhatja. Fodor Bálint protestáns számozás szerinti 42. Zsoltárhoz írt parafrázisában az amplifikáció már az első sor lefordításában megmutatkozik. A forráshoz kívánkozó szarvas képét Fodor jelenetté bővíti. A parafrázis Szegedi Lőrinc 51. Zsoltárához hasonlóan a jelzős és határozó szerkezetek halmozása révén válik hatásosabbá, ami a szarvas alapjának mintegy megelevenülést is megerősít. Fodor szövegének második és negyedik sora, sora a szarvas célját teszi specifikussá, a térbeli jelentétezést tartalmazó, a mozgalmaság érzetét keltő harmadik sor pedig a szarvasnak a vers jelen idejéhez kapcsolódó állapotát jelöli ki, így az eredeti Zsoltár textusban is megtalálható metaforizáció révén a vándorlás a versbeszélő alapjára is ráépít. Az eredeti Zsoltár 7. és 8. visszakazát szintén jelentős bővítéssel, jelzős és határozó szerkezetek halmozásával ülteti át Fodor, amelynek a céljait és a szemléletesség, illetve az esztétikai élmény fokozása lehetett. A Fodor szöveg itt elhagyja a 8. szakasz térbeli ellentétezését, és a szó ismétléseket kerülve a folyó örvényülésére fókuszál, a következő két sorfában pedig, amelynek már nincs megfelelője a Vulgátabeli Psalmuszban, az örvény a megszólaló térő bajoknak a korájává válik. Szegedi Lőrinc kiadványának második szövege, a protestáns számozás szerint a 128. zsoltár parafrázisa, Krisztus alakjának szerepeltetése mellett, antik mitológiai elemekkel, illetve az Új Szövetségben Krisztus által felidézett, de az Ószövetségi apokrif iratokban is előforduló mammon motivummal is bővül. Szegedi parafrázisában Isten mellett, Istennek alárendelve szerepelteti Főbuszt, illetve Marsot is, ez a megoldás, főként a vers végén megjelenő Krisztus alakot is számításra véve, nem jelentheti a zsoltár keresztény értelmétől való elfordulást, hanem inkább egy olyasfajta olvasatot sugall, miszerint az antik istenek az úr különböző megnyilvánulási formáiként értelmezhetőek, ekként válnak hozzáférhetővé, ha tetszik intellektuális játékként, az antik műveltségben járt a sorvasó számára az isteni manifestációk különféle aspektusai. Szegedi ezen zsoltár parafrázisa tehát eminens példája lehet annak az előadás elején már említett dilemmának, amely a parafrázisok szövetőségére vonatkozik. Ha feltételezzük, hogy a Melanchthon tanítvány Fodor és Szegedi Wittenbergben kiadott munkái nem térnek el radikálisan a Melanchthon által megfogalmazott fordítási eszménytől, akkor arra juthatunk, hogy a zsoltár eredeti értelmének visszaadása nem, ahogy nem szükségszerűen jelenti a mai értelemben megszövetkő fordítást. Melanchthon szerint sem. Sőt, a Gertner által megalkotott, a zsoltár parafrázis humanista politikai gyakorlatként kezelő modellel összhangban, az ideális zsoltár fordításban az alkalmazásra vett retorikai technikák, amelyek közül, mint látható, a legprominensebb a bővítés, éppen közelebb hozzák a befogadóhoz a zsoltár értelmét, nem befordásként, hanem pontosításként tűnnek fel. Ezt a hipotézist támasztatják alá a Wittenbergben oktatott és a korszak retorikai gondolkodását meghatározó alapelvek és ideálok is, amelyek közül a legnagyobb karriert talán éppen Erasmusnak a kópiáról írott könyv futotta be. A reneszánsz humanista retorika szerzők közül elsőként Erasmus szentelt, Agricola nyomait követve egy teljes könyvet a kópiának, azaz a bőségesség módszerének, amely, ahogy a termek fogalmaz a reneszánsz retorika történetét tárgyaló monográfiájában, átalakította a századi írásról és olvasásra való gondolkodási módját, a nyelvi bőségre, mint akár esztétikai értékre irányuló figyelem elősegítette az irodalmi kísérletezést, miként ez a zsoltár parafrazálás gyakorlatában is látványosan megmutatkozik. Melanchthon retorika könyveiben átveszi Erasmus kópiatonát, második retorikájában pedig az alakzatok újrafelosztásakor külön kategóriát alakít az amplifikációnak. Melanchthon azonban Erasmusszal ellentétben nem különíti el élesen egymást a dolgokra, és a szavakra vonatkozó bőséget, inkább a kettőszoros összefüggését hangsúlyozza. A kópia elmélete is gyakorlata, hipotézisem szerint a magyar nyelven is alkotó, ám a Wittenberget járt, hogy a Wittenberg szellemi közegkel valamiképpen kapcsolatban álló szerzők szövegeit sem hagyta érintetlenül. Ennek bizonyítására két szerző, Sztárai Mihály és Szegedi Gyergely egy-egy zsoltár parafrázisát elemzem, a latin nyelvű parafrázisok amplifikációs technikáinak tükrében. Sztárai Mihály már nem volt tagja a magyar cirkusnak, sőt nem is tanult Wittenbergben kapcsolatban állt, azonban a Wittenberget járt Kopácsi Istvánnal és Siklósi Mihállyal is. Nagyszámú zsoltár fordításaira tehát minden valószínűség szerint hatott a Wittenberg retorika applikációra a külstílus eszmények. Szóval, itt még láthatunk, hogy mindkettőjük zsoltár parafrázisaiban nagyon jelentős a bővítés, mint a retorikai eszköz. És egy halmozást hiányzunk meg, és hát nyilvánvaló, hogy itt időhiányában mindig, hogy az a kérdő nem elégséges, annak a tézisnek a maradéktalan igazolására, hogy Magyarországon a népnevű zsolták parafrázisok is Finkenberg mintára születtek volna, azt azonban lehet, hogy sikerült láthatóvá tennem, hogy ezek a szövegek is, ezeknek a szövegeknek is a politikai megformáltsága nem nélkülöző a tudatosságot, és az általuk alkalmazásban retorikai stratégiák, valamint a korszak uralkodó retorikai, esztétikai szövegszervezőelve a kópia között összefüggés mutathatunk. Köszönöm a figyelmet!